Pálapostolnak a rómaiakhoz írott leveléből fogok olvasni, a 15. fejezetből, 4. verstől a 13. versig, amit fennállva hallgassunk meg. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket Isten dicsőségére. Mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket, a népek pedig írgalmáért dicsőítsék Istent, amint megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet, éneklek. Azután ezt is mondja az írás. Örüljetek népek az ő népével együtt. Majd ismét így szól. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek őt, mind a nemzetek. Ézsaiás pedig így szól. Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Foglaljuk el a helyünket. Már a Zsoltár is, a 80. Zsoltár, de a mai egyéb igék is, amelyek a mai napra vannak összecsoportosítva, azt ismertetik velünk, amit nem is kell annyira ismertetni, hogy a világban békétlenség, zűrzavar, káosz, háború, terrorizmus van. Ez a nagy kép, amit magunk előtt látunk, ha a televízió híradóját nézzük, de azt látjuk, hogy a közvetlen környezetünkben, talán a mi életünkben is van ilyen. Hát mi a megoldás? Mert itt Isten igéje kínálja a megoldást, hogy van lehetőség arra, hogy ne csontosodjunk bele ezekbe a dolgokba, ne legyünk megadóak, közömbösek, elfásultak, hanem azt mondja, vigasztalás, egyetértés, örvendezés, dicséret együtt. Hogyan lehetséges ez? Ezt fogjuk ma megtanulni Pál leveléből. Azt mondja, hogy egyetértésben lehet egy szívvel, egy szájjal dicsőíteni a mi Urunk Jézus Krisztust. Hát ez az, ugye, hogy lehet ezt egy szívvel, egy szájjal, egyetértésben? Megadja Pál a választ, nem csak úgy mondja ezt, hogy mint egy ilyen megvalósíthatatlan dolgot elmond, aztán a hívek majd azt csinálnak, amit tudnak, azzal, amit ő mond, hanem korábban azt mondja, hogy megírattak a bibliai történetek a mi tanításunkra, és ezekből türelmet és vigasztalást vehetünk és reménykedhetünk. Mit is akar ezzel az apostol mondani? Azt akarja, én így értem legalábbis az igét, hogy a türelem, a vigasztalás, a reménykedés az nem belülről jön. Tehát nem úgy van, hogy ez úgy természetes tulajdonságunk, bár vannak olyan emberek, akik mondjuk türelmesek, jobban bírják a gyűrődést, szoktuk mondani, mert emberi természetük nyugalomra inti őket. Mások pedig izgatottabban reagálnak minden eseményre, mert ilyen a természetük. Ugye egyszer ezt valaki így fogalmazta meg, egy lelki gondozó, hogy ezért sokszor egymás idegeire megyünk. Mert az egyik nyugodt, a másik úgy tűnik ideges. Az ideges ember úgy gondolja, hogy nyugodt ember, az nem törődöm. Ha nem törődöm, azt hiszi arról, aki esetleg ideges, hogy túl reagálja a dolgokat. Igen, vannak különbségek köztünk, de Pál apostol azt mondja, hogy az egy szív, az egy száj, amivel dicsőítjük Jézust, és az egyetértés, az Istentől jön. Miért? Mert azt mondja, hogy a türelem és a vigasztalás Istene adja meg ezeket nekünk. Úgy elgondolkoztam rajta, hogy vajon ismerjük-e Istent erről az oldaláról, hogy türelem és vigasztalás Istene ő. Legtöbbször ezt nem szoktuk ismerni, csak azt esetleg, hogy Isten bosszúálló, vannak, akik ezt szeretik hangsúlyozni, vannak, akik azt, hogy Isten a szerető Isten, ez mind a kettő igaz. De ez is igaz, amit itt az apostol mond. Türelem és egyetértés is, türelem és a vigasztalás Istene ő, de az egyetértés Istene is, mert ezt várja tőlünk. Tehát azt várja el Isten tőlünk, azt várja el, amit ő ad nekünk. Ezért hát ez egy tanulság számunkra, hogy ne magunkból akarjuk előhozni ezeket a jó tulajdonságokat, ám bár bennünk is van azért jó tulajdonság, hanem kérjük ezt ő tőle. De hogyan is kérhetjük? Majd lesz szó az imádságról is, de most még az imádság előtt azt mondja, hogy a Biblia megirattak a mi tanulságunkra. Ugye ez Biblia olvasó emberek gyakran idézik ezt a mondatot, innen van, én sem tudtam volna egészen pontosan, hogy innen van, lehet, hogy máshol is van rá utalás, hogy igen, azért olvassuk a Bibliát, azért hirdetjük mi vasárnapról vasárnapra a bibliai történeteket, Isten igazságait, mert azt hisszük, hogy azok nem azért vannak megírva, hogy ott maradjanak egy könyvbe bezárva, hanem azért, hogy mi ezt a könyvet, amikor megnyitjuk, akkor elolvasva azokat a történeteket, elgondolkozzunk azon, hogy ezek azért irattak meg, hogy mi tanuljunk belőle. De van egy ilyen mondás, nem tudom, hogy igaz, csak hogy mennyire idevaló most, ami így mondja, hogy azt olvasd a legtöbbször a Bibliában, ami leginkább fáj neked. De van ebben sok igazság, hogy esetleg a kellemetlen dolgokat, amiben úgy érezzük, hogy ebben nem tudunk, vagy nem akarunk változni, átlapozzuk. És ugye az a másik mondás is tanulságos ezt illetően, hogy úgy olvasd a Bibliát, mintha azonnal meghalnál, vagy vége lenne az életednek, és úgy dolgozz, mintha mindig élnél. Ez is ide tartozik most egy kicsit, igen, hogy fontos kell, hogy legyen számunkra Isten üzenete, ami a Bibliában foglaltatik benne. Máshol is láthatjuk Isten munkáját, a természetben, a saját életünkben, de leginkább a Bibliában, mert ezt mondja az apostol, azért irattak meg a történetek, hogy a mi tanulságunkra legyenek. Akkor most az előbb a megújulásról olvastuk a 80. Zsoltát, akkor most gondolkozzunk el azon, hogy a mi megújulásunk, ban használjuk-e a Bibliát? Szoktuk-e olvasni egy-egy kis részt, egy-egy kis fejezetet, egy-egy kis áhítatos könyvből? Tanulunk-e? Elhisszük-e azt, amit itt az apostol mond? Mert a türelem és vigasztalás Istene azért iratta meg ezeket, hogy mi is türelmesek legyünk, és mi is megvigasztalódjunk, és másokat is megvigasztaljunk, és hogy bölcsek legyünk. Szoktuk-e a Bibliát erre használni? Egy szív, egy száj, igen. Ekkor válna lehetségessé. Azért van annyiféle szív és száj egy családban is, és egy gyülekezetben is, és mehetnénk följebb a közösségekben, egyre nagyobb közösségek felé, mert ez nincs meg. Mert nincs egy Istenünk. Vagy lehet, hogy van. De nem törekszünk erre, hogy magunkat pallérozzuk, az elménket, a szívünket, a gondolatainkat, hogy hogyan is lehetnénk a közösségeink jobb tagjai, jobb hívői, jobb hívei. Hogyan lehetne leküzdeni azokat az akadályokat, amik bizony ott vannak, mert nem, azt gondolom, hogy nem könnyű és nem automatikus, hogy mindenki ugyanazt akarja, mindenki ugyanazt gondolja, mindenki ugyanazt énekelje, ugyanúgy dicsőítse Istent, hanem annyiféle különbözőségek vannak, és annyiféle akadály van ennek az útjában. De azt mondja Pál, de Isten a türelem és a vigasztalás Isten, és ő megadja nektek, hogy egyetértésben legyetek, egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi úrunk Jézus Krisztust. Ide írtam magamnak is, akkor hadd olvassam el, hogy Gandhi, az indiai békeharcos, azt mondta, hogy azért nem lesz keresztény, mert Jézus és a tanítványai olyan nagyban különböznek egymástól. Nem hasonlítanak egymásra, mármint a tanítványok nem úgy élnek, nem úgy viselkednek, mint Jézus. De ha ez úgy lett volna, akkor talán azt mondta volna Gandhi, akkor én is hiszek a keresztények által hirdetett Istenben, de mást mondanak és mást csinálnak. Igen, hát ezért fontos az, hogy tanuljunk, hogy elhárítsuk az akadályokat, hogy törekedjünk az egységre, a szeretetre, az egyetértésre, mindenhol, ahol csak élünk, mert így valósulhat meg csak az, de megvalósulhat, hogy eljön az az idő, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsük Istent. Erre annyi negatív példa juthat most eszünk, hogy bizony ez kéne. De nem így van, mert széthúznak a családtagok, mert nincs egység, mert a hitet nem lehet örökíteni. Mást vall a gyerek, mást a felnőtt. Egyszer hallottam egy apukát, aki kifakadt, hogy a fia valami olyasmit mondott, ami olyan csúnya, istentelen dolgot, és azt mondta neki az apját, fiam, te melyik családban nőttél fel? Hát nem itt. Hát hogy mondhatsz ilyet? És ezt mindenki megtapasztalja, aki szülő, hogy bizony másképp akar élni a gyerek, és ez nem baj, hogy nem a mi életünket folytatja. Önálló személyiségé kell, hogy fejlődjön, önálló döntéseket kell, hogy hozzon, ez jó. A rossz az, amikor annyira más és szembefordul, ahogy az Úr Jézus tanítja, hogy a családban is állandó konfliktus, összetűzés van. Nincs egység, nincs egyetértés, és ez sokszor fájdalmas számunkra. De bizony erre törekedni kell, hogy ez megvalósuljon. Térjünk át a másik részére az igének, mert úgy néz ki, hogy egy kicsit Pál is egy nagyobb kört rajzol, és eddig, mintha arról beszélt volna, hogy előbb a saját életünkbe, családunk, a kisgyülekezetünkbe törekedjünk arra, hogy meglegyen a Jézus dicsőítése. Aztán pedig így folytatja. Örüljetek népek az ő népével együtt. Ez mit jelent? Erre is azt mondhatjuk, hogy pont az ellenkezőjét látjuk a híradókban. Ki örül most itt? Senki. Azt lehet mondani, hogy mindenki meg van terhelve, mindenki, gondokkal, bajokkal tekint előre, hogy mi lesz, ha a népvándorlás vége, mi lesz a terrorizmusból, a világból, a terrorizmus által, mi lesz a háborúkkal, a népek, a vallások, mindenki egymásnak ment most, ugye? Nincs olyan nép. Még egy országon belül is, épp a múltkor valaki mondta, hogy még egy országon belül is legalább kétféle fajta nép van. Na, több is van. De hogy legalább kétféle gondolkodás van, és politikai gondolkodás, és de hát ne hagyjuk ki az egyházakat sem. Itt is, még egy országon belül is, szinte mindenki ellen van, és ez a világban is így van, csak még nagyobb méretekben. Itt pedig Pál apostol azt mondja, hogy aki az Úr Jézus Krisztusé, az befogadja a másikat, fogadjátok be egymást. Nagyon fontos, amit az apostol kiemel, de mástól is szeretnék röviden beszélni, de emeljük ki ezt a mondatot, hogy mert Krisztus a zsidóság szolgájává lett. De a népek is irgalmáért dicsőítik Istent. Azért emeltem ki ezt a mondatot, mert Pál apostol akkor a gyülekezetben szerette volna megőrizni az egységet, és akkor ez egy nagyon nagy probléma volt, hogy a megtértek, a pogányokból való megtért emberek és a zsidók közül való megtért emberek az Isten tiszteleti szokásokban, a Biblia értelmezésében, a megváltásban nem teljesen egyet értetek egyet. Miért? Hát valaki mondhatná, miért? Hát ma miért nem értünk egyet? A múltkor az egyik műsorban valaki azt mondta, hogy hát eltelt 25 év, de hát a cigány értelmiségi emberek közül még nem sikerült egy jó politikust felnevelni, vagy nincs egy jó politikus. És erre, aki ott volt, az a cigány értelmiségi, akinek ezt a kérdést oda szegezte ez a riporternek, az azt mondta, miért? A nem cigányok között van? Igen. Sokszor azt gondoljuk, hogy a másikat, a másik népet hibáztathatjuk, vagy hibáztatjuk is, az, miért nem sikerült nektek? Hát olyanok vagytok. És az visszakérdezik, miért a nem cigány társadalomban vannak jó politikusok? Ott nincs korrupció, ott nincs lopás, ott nincs, stb. De van. Csak bennem és bennünk van egy ilyen hajlam az előítéletre, hogy biztos nem én vagyok a hibás, hanem az a másik. És az még egy kisebbséghez tartozik, vagy egy vallási másságot képvisel, vagy bármilyen, akkor csak ő lehet a hibás, én biztos, hogy nem. Pálnak olyan szép ez a gondolat, azt mondja, hogy Krisztus azért jött, hogy a zsidóságot szolgálja. Én azt gondolom itt, mivel római gyülekezetnek írta, ahol javarészt pogány keresztjének voltak, volt zsidók gyülekezete is ott, de talán azért írta, hogy akkor az egyik ilyen problémát kezelje, és azt mondja, hogy hát Krisztus nem haragudott a zsidóságra, szolgájává lett. És akik ezt megértették, azok attól kezdve nem ellenségeskedtek. És azért mondja, hogy a népek, itt már nem a zsidóságra gondol, hanem a népekre. És azt mondja, a népek, akik ezt megértették, hogy Krisztus nem azért jött, hogy szétválaszol, elválaszol, gyűlölködést hozzon, hanem azért jött, hogy a népek dicsőítsék az irgalmáért az Urat. És így folytatja, örüljetek népek, ezek egyébként mind az Ószövetségből kivett idézetek, most nincs arra idő, hogy végig megnézzük, hogy honnan vette ki, de azért Pál apostol nem is a maga gondolatait mondja, az Ószövetségből idézi ide, hogy honnan vannak ezek. Érdemes majd otthon megnézni, Mózes 5. könyve, Zsoltárok könyve, Ézsaiás könyve. Hivatkozik arra, hogy ez mindig is így volt, Isten mindig is ezt akarta, és vannak, akik ezt megértik. Legyünk mi is ilyenek. Értsük meg, hogy nekünk, Isten népével, a zsidósággal is egyé kell lennünk. Vigasztalni kell őket, örülni kell velük együtt. Lehet, hogy nem lehet, hanem biztos, hogy ez a két vallás, két különböző vallás. És vannak más vallások, és más ideológiák, és más népek, és más emberek, de nekünk az sem ad felhatalmazást, hogy mi ítélkezzünk. Mi a magunk hitét valljuk. De arra Isten nem jogosít fel bennünket, hogy ítélkezzünk, terrorizáljunk, üldözzünk, hogy rasszisták legyünk, antiszemiták, cigánygyűlölők, bevándorló ellenesek, és még sorolhatnám, de most nem akarok napi dolgokat említeni, hogy valaki azt mondja, na hát, Laci testvér is politizál. Nem politizálunk, hanem csak, hogy körbenézünk, ezek a kérdések, kérdőjelek vannak ott, és az ige nekem ma nagyon jól megadta a feleletet. A mi dolgunk az, akármi történjen ebben a világban, hogy azért énekeltük azt, hogy gyönyörű éneket, hogy ha a tengerbe omlanának is a hegyek, és ha a könnyeink a tengerbe ömlenének, ugye hát költői képeket használott a énekíró. Mi akkor sem szabad, hogy megváltozunk. A Sion nem inog meg. Sion el ne feledd. Sion az az Isten népe. Bárki legyen az. Zsidó, magyar, illetve zsidó, keresztény, magyar és magyar országon belül élő bármilyen ember. Mi nem változunk meg. Mi örülni akarunk, örvendezni, befogadóak lenni, szabad szívvel imádkozni mindenkiért, és ha valaki esetleg ezt nem fogadja, akkor tovább megyünk, és tesszük a dolgunkat, de semmiképpen sem adjuk vissza a pofont, mert Jézus mesterünk úgy tanított, ha valaki téged balon üt, bal a orcádat megüti, tartsd oda a jobbat is. És ha valaki kényszerít egy mérföldre, menjél vele kettőre. És ha valaki kérje a felső ruhádat, add oda neki a másikat is. Igen, a mi mesterünk Jézus az isai gyökeréből népek uralkodójává emelkedő, megváltó. Most nem uralkodik, és nem is akar soha testileg uralkodni, a lelkek fölött uralkodik. Töltsön be bennünket teljes örömmel és békességgel, és bővölködjünk. Még befejezésül egy gondolat, a világi tudományok is, a pszichológia, a szociológia, és hirdeti azt, hogy ha nem valósítjuk meg a világban a multikulturális, és ezt most egy kicsit köznapban fogalmazza, ha nem tudunk együtt élni népek, vallások, emberek, kisebbségek és többségek, elpusztítjuk magunkat. És ezt vallják, és erre sokan azt mondják, hogy ez bolondság, meg ez tudományoskodás, meg ez megvalósíthatatlan. Sok-sok nehézség van a világban, de a Biblia egyértelműen mondja azt már évezredekkel ezelőtt is. Most már a tudomány is mondja, hogy ha nem tudunk megengedőek lenni, ez nem azt jelenti, hogy elvtelenek legyünk, megalkuvók, hitetlenné váljunk, mindenkinek engedjünk meg. Nem, ez nem ezt jelenti, hanem hogy ha nem tudunk türelmesen, reménységgel, Istenre hasonlítva egyetértést keresni, békét keresni, akkor elpusztítjuk magunkat. Vagy mások előbb bennünket, vagy mi előbb bennünk őket, vagy egyszerre pusztítjuk el egymást, de Isten nem erre hívott el bennünket, hanem arra, hogy törekedjünk az egységre. Gondoljuk meg, Isten ezt akarja, hogy egységben őt dicsőítsük. Külön-külön nem lehet, erre is van kísérlet, hogy mindenki külön vallás, külön egyház, külön felekezet, mindenki külön-külön, mintha annyi Isten volna, való úgy éljen, ahogy akar. Igen, ennek is van helye, magunk között, magunk hitét tartsuk meg, de Istent igazán dicsőíteni, magasztalni csak egy szívvel, egy szájjal lehet. Törekedjünk az egységre, családunkban. Van egy nagyon szép vers, ha jól tudom, Juhász Gyula verse, azt írja az adventről a karácsonyra, hogy ilyenkor behegeztem a sebeket, amit az élet vágott. És bizalmas szívvel járom a világot. Ha talán jól emlékszem, az élet és világosságban ez a vers jelent meg a hátoldalán, mert nekem ez kedvenc versem, és ha jól tudom, ez jelent meg, majd érdemes elolvasni, ezt írja Juhász Gyula, vagy Kosztolányi, bocsánat, hogy igen, ez az időszak arra való, hogy a családunkban, meg mindenhol, ahol élünk, törekedjünk arra, hogy amit elrontottunk, helyrehozzuk. Több türelmet, több megbocsátást, több reménységet, több vigasztalást, több egyetértést sugározzunk a környezetünk felé, és létrejöhet a csoda, hogy egy szívvel, egy szájjal, örömmel állunk majd együtt Isten előtt. Ez mindenképpen fontos, addig, míg van időnk, cselekedjük meg ezeket a dolgokat. Amen.